Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, önök a Zicsert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják, én Tóth István vagyok. Akit ma megpróbálok helyzetbe, Zicserbe hozni, nem más, mint dr. Palcs Róbert, testnevelő, kézilabdaedző, volt NB1-es játékos, a Magyar Diák Sportszövetség szakértője, és nem utolsó sorban három gyönyörűséges kisgyermek édesapja. Szia Robi, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia István, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük ez utóbbival, hiszen most már jó néhány hete tart ez a vírus, ez a karantén helyzet. Hogyan bírjátok avval a három nagyon-nagyon mozgékony gyerekkel otthon?
Igen, pontosan ez a kulcs szó, amit mondtál, hogy nagyon mozgékonyak, nagyon-nagyon mozgásigényük, olyan időszakban vannak, hogy igénylik, és hát nagyon nehéz ezt megoldani ilyen formában. Azért megpróbálunk mi is a helyzetből kihozni mindent, de foglalkozni kell velük, online órák, a tanulás mellett a másik kettővel foglalkozni, akik föl-alá rohangálnak a lakásba, tehát nem egy könnyű feladat az első két hétben. Azt hiszem, nagyon ki voltunk téve ennek, de tehát a logisztika az és az időrendi beosztás az nagyon jót tett, illetve nagyon hasznos a mi szempontunkból. Szép lassan most az utóbbi időszakban már kezdenek beállni a dolgok, tehát a gyerekek is úgy el tudják foglalni magukat, játszanak, tudják, hogy most olyan időszak van, amikor online óra van, és hát szerencsére mi ki tudunk menni Kunfehértúrra a nyaralónkba, és ott van egy nagy udvar, és ott talán a mozgásigényüket ki tudják elégíteni egy napra.
A labdabanok módszert ti osztátok ide Kiskun Halastra, imádják a gyerekek, főleg a óvodások és a kisiskolások. Gondolom, egy picit most ezt át kell gondolni, akár a ti gyermekeitek szempontjából is.
A gyerekek, a mi gyerekeink nagyon jó példa voltak, hogy azokat a módszereket, azokat az új dolgokat kipróbáljuk előtte rajtuk, mielőtt még a labdabanok edzéseken ezt kipróbálnánk. Megmondom őszintén, hogy szeretik, és ezért is van az, hogy a többségében nagyon szeretik a gyerekek a labdamanós foglalkozásokat, ugyanis a zenés mozgásformák, a játék, a labdával végzett élményszerű tevékenységek ki ne szeretné. Tehát a felnőttek, az emberek is szeretnek játszani, hát még a gyerekek.
Ti hogy bírjátok, felnőttek, te és a feleséged, Karcsai Dóri, aki szintén kézlabdás, kézlabdaedző, rengeteg gyereket foglalkoztatsz, te meg az egyik vezetője vagy a Kiskunhalasi OKSC Egyesületnek.
Az elején nagyon nehezen bírtuk, szinte kifutottunk a világból. Ugyanis, hogy online matek, a feleségemnek fizetési meghagyások kiadása, jó magamnak online órák az egyetemen, feladatok kiadása a gimis tanulóknak, még a Magyar Diák Sport Szövetséges távmunka is, és mindezek mellett még ott van két gyerek, aki állandóan a fejünkön ugrált. Nem volt könnyű, de belerázottunk, muszáj volt, hogy haladjunk. Néha azért megesett, hogy esténként dolgoztunk, amikor már a gyerekek lefeküdtek, de szerencsére, ahogy szebb az idő, és ahogy kevesebb talán az iskola és az egyetemi elfoglaltság, úgy talán egyre jobb és jobb lesz a helyzet.
Kialakult valami napirend nálatok? Beállt valami metódus?
Igen, ez nagyon sokat segített, hogy van egy állandó napirendünk, tehát ébredés után a közös reggeli, felkészülés az órára, utána én elfoglalom a másik kettő gyereket, Dóri tud az Ivánnal tanulni, amikor készen van, akkor talán én tudok egy kicsit dolgozni, amikor a Dóri lefoglalja a gyerekeket, és hát így ezt kölcsönösen felváltva próbáljuk csinálni, és hát szerencse, hogy a gyerekek is néha nehéz velük, de azért partnerek ebben.
Hogyan találjátok meg egymásnak, illetve a gyerekeknek azt a motivációt, hogy ezt azért otthon kell végezni folyamatosan, gyakorlatilag négy fal között, és azért ott vannak szerencsére a hétvégék, amiken ki lehet használni a lehetőségeket.
A motiváció az sosem probléma, mert tudjuk, hogy ezt az időszakot ezt így át kell tudni vészelni, tehát megpróbáljuk ezzel nem foglalkozni, tudomásul venni, pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. Még így is néha nehéz, de biztos vagyok benne, hogy akik így csinálják, akiknél van egy kis lelkesedés, türelem, nagyon sok türelem, és pozitív hozzáállás, azok átvészelik ezt a periódust, ezt az időszakot.
Kedves hallgatók, az egyszer mai vendége dr. Palcs Róbert, testnevelő tanár, kézlabda szakedző és sok minden más. Egy picit most zenélünk, és akkor majd innen folytatjuk hamarosan.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Palcs Róberttel, akivel elkezdtük, hogy hogyan lehet a három gyermeket otthon foglalkoztatni saját berkeken belül, a lakáson belül, illetve talán egy kicsit Kunfehértóra is ki lehet menni a nyaralóba, de testnevelő tanár is vagy a Szilárd Járó Református Gimnáziumban. Ott most milyen feladataid vannak, hiszen most már 6 vagy 7 hete nincs tanítás.
Elég nehéz volt az elején átállni erre az online gondolkodásmódra és az online világra, pont nekünk testnevelőknek. Ez úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz feladat volt. Viszont én a testnevelő órákon is hangsúlyozom a mozgásformától függetlenül az aktivitást, tehát a mozgásos aktivitás fontos. Alapvetően úgy gondolom, hogy az ember minőségi életéhez hozzátartozója az, hogy aktív legyen, hogy mozogjon. Jelentsen ez kinti, kerti, kapálás, munkálatoktól, egészen a sétán, egészen a komolyabb fizikai aktivitásig, akár egy magas intenzitású intervalledzésig, de része kell legyen az emberek, így a tanulók mindennapjainak is. Úgyhogy nekem az elsődleges szemponton az volt a feladatok kiadásánál, hogy mozogjanak. Dokumentálják azt, mozogjanak, és csak dicsérni, honorálni szoktam ezeket a visszaküldött képeket, videókat, esetleg képernyőfotókat, amennyit futottak, vagy sétáltak, vagy bármilyen mozgásos tevékenységek végeztek, és nagyon örültem, hogy nagyon-nagyon sok tanuló nagyon aktív. És a 8B-m az az én osztályom, én nagyon szeretem őket, és ilyen 80-90%-os a visszajelzés, tehát a feladatra beküldik. Én nem vagyok az, aki irtózatosan nagy szigorral megköveteli, hogy már pedig ezt. Azt szoktam adni tippeket, például a tabata edzés zenére, vagy más, aki esetleg igényli az egy kicsit személyre szabottabb tanácsokat, azokat ellátom, akár edzéstervek formájában, vagy akár egy-két ilyen plank gyakorlat, vagy erősítő gyakorlat formájában, de a mozgás tárháza az hatalmas, tehát mindegyik aktivitás jó az én szemembe, ami egy kicsit is mozgással teli.
Elmélet, gyakorlat aránya, hiszen most talán ez az időszak lehetőséget biztosít tartani azt az idejű intervallumot, amikor az elmélettel is lehet foglalkozni.
Megmondom őszintén, én elméletet nem adtam a gimiseknek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tanár, most olyan én is tapasztalom a saját bőrömön, hogy nagyon sok tanár egyrészt, hogy megfeleljen, másrészt, hogy tényleg haladjanak az anyaggal, nagyon sok feladatot ad ki a tanulóknak. És én úgy gondolom, hogy még egy adag elméletet rájuk zúdítani, az én részemről hiba lenne. Kéz a kézben jár a motoros és a kognitív szféra. Tehát, hogyha én a kognitív szférájukat még jobban leterhelem, akkor esetleg nem marad a motoros szférára. Tehát úgy gondolom és úgy vallom, hogy mindenféleképpen fizikai aktivitással tudom én tanácsokkal megtámogatni azt a munkájukat is, hogy esetlegesen más tantárgyakból is frissebbek, éberebbek, talán jobbak legyenek, jobban tudjanak koncentrálni. Úgyhogy ezt vallom.
Saját magad milyen tapasztalatokat gyűjtöttél az elmúlt 6-7 hétben? Testnevelő tanárként kérdezem, hiszen kaptad a visszajelzéseket folyamatosan a diákoktól, és gondolom, neked is változtatni kellett folyamatosan az eszköztáron.
Abszolút, nekem ez nagyon nagy tanulási folyamat volt az online térben történő kommunikációtól kezdve a feladat kiosztásokig. Több rendszert meg kellett tanulni, kezelni. Tehát a Google Classroom-tól kezdve a Microsoft Teams-en át a Zoom-ig, tehát mindenféle olyan platformon. Jó magam, nem vallottam magam teljesen digitálisan analfabétának, de még úgy érezzem, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon sok mindent tudtam meg így az elmúlt időszakban. Tanulás az egész élet, tehát ezt így kell felfogni, és ezzel a hozzáállással azért túl lehet vészelni.
Mit gondolsz a következő időszakban, amikor már vége lesz ennek az őrületnek, ennek a vírusnak? Mi lesz a hozadéka ebből a szempontból testnevelő tanárként a számodra?
Úgy gondolom, hogy talán az esetleges olyan szituációkban, amikor nem tudunk közvetlenül kapcsolatban lenni a tanulókkal, akkor ez egy nagyon jó platform, például a Classroom is, hogy esetleg megbeszéljük azokat a dolgokat, tanácsokat, esetleg akik érettségizni szeretnének testnevelésből, akkor ott megosszuk a tapasztalatokat, vagy pedig a másik ilyen hozadék, valaki esetleg személyesen nem szeretne, vagy szégyen tanácsot kérni, talán az internet világába egy kicsit bátrabb, és akkor ki tudja kérni a véleményemet, vagy tanácsot esetleg edzést tervet vagy valamit kérni, és ezáltal tudom továbbra is segíteni őket, nem csak személyesen, de akár virtuálisan is.
Pajcs Róberttel beszélgetek itt az Itzer Sportmagazinban, a Halas Rádióban. Most egy nagyon klassz zeneszám következik, és utána innen folytatjuk.
Itzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az Itzerben a mai vendégem Pajcs Róbert, testnevelő tanár, kézilabdaedző, kézilabda szakedző és a Magyar Diák Sport Szövetség egyik szakértője. Beszéljünk a kézilabdáról, hiszen arról még nem esett ma szó. Szakedző vagy a Pécsi Tudományegyetemen, adjunktus egyetemi oktató, kézilabdát tanítasz, ezzel most mi a helyzet? És azt se felejtsük el, hogy a Kiskunhalasi UKSC-nél te meghatározó szerepet töltesz be.
Kézilabda frontvonala az most egy kicsit lecsendesült, ugyanúgy, mint a többi sportág, viszont mi a háttérben nincs lehetőségünk és időnk lecsendesülni, tovább folyik a munka, a tervezés, úgyhogy a Kiskunhalasi UKSC edzői nagyon-nagyon elhivatottak, és nagyon próbálták összefogni a kis csapatukat, kommunikálnak minden héten új edzésprogramot, edzéstervet dolgoznak ki, ezt megosztják, nyilatkozatokat írnak alá, tehát minden, ami elő van írva, sőt, annál felül is teljesítenek, és szerintem ez így van jó, hogy mikortól mehetünk a rendes hadrendbe edzeni, az már a mai nap felmerült, mint kérdés. Megvárjuk a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos álláspontját, hogy hogyan és miként tudjuk folytatni az edzéseket, de azt elmondhatom, hogy a gyerekek, a szülők és az edzők már nagyon-nagyon várják, tehát már azon törte itt a fejét a egy-két edző kolléga, hogy tudná megoldani az edzést, és hol, mert nagyon hiányzik nekik is, és gondolom ugyanúgy a gyerekeknek, a kézilabdázóknak is a kézilabdázás. Ami az egyetemet illeti, ott az oktatás ilyen mód nem állt le, tehát a kézilabdázást továbbra is folyamatos oktatjuk, szakirodalmakkal látjuk el a hallgatókat, megosztjuk e-book formájában, online infóként. Nekem nagy szerencsém van, hogy a feleségem NB1-es kézlabdázó volt, és én úgy olyan formában határoztam meg a beadandókat, illetve, hogy a vizuális képi szemléltető anyag is megmaradjon, hogy bizonyos technikai elemek végrehajtására megkértem a Dórit, felvettem, lelassítottam, és azt osztottam meg a hallgatóknak, hogy tessék itt a példa, a pozitív példa, ezt próbálják leutánozni, és küldjék el nekem. Mindenkinek egyéni visszajelzést adok az adott technikáról, tehát ez is egy formája a tanulásnak, mindezt online. Úgyhogy abszolút nem állt le, ez volt az egyik legnehezebb feladat számomra, hogy az egyetemi oktatást, tehát nem feltétlenül online órában, gyakorlati tárgyat, ugye online órában beszélhetünk a technikáról, mi is most másfél órán keresztül, de attól még nem biztos, hogy ráérez a hallgató, nem biztos, hogy végre tudja, hogy látja, szemlélés, megtapasztalja annak a technikai módszernek a kivitelezését, úgyhogy én ezt így próbáltam megoldani, és hát jöttek is szépen a visszaküldések. Úgy gondolom, hogy a helyzetből kiosztuk a maximumot.
Ez a főállásod, az egyetemi tanárság, egyetemi oktatás a főállásod Pécsen, de dolgozol Budapesten a Magyar Diák Sport Szövetség szakértőjeként, és két hete jött a hivatalos álláspont, hogy sajnos és nagy szomorúságunkra befejezetnek nyilvánította a Magyar Diák Sport Szövetség az idei diákolimpiai sorozatot. Én magamról is a halasi iskolákról beszélek, általános és középiskolákról, nagyon nagy csalódás volt, hiszen megyei döntőkön, országos elődöntőkön túl voltak már a csapatok, túl voltunk már ezeken a megmérettetéseken, már csak az országos döntő volt hátra nagyon sok sportágban, ennek most vége. Hogyan hoztátok meg a döntést, és mi lehet ennek a következménye?
A döntéseket legfőképpen az országos állásfoglalás mellett hoztuk meg, ugyanis az volt a cél, hogy minimálisra próbáljuk a kockázatot csökkenteni, tehát ahogy kijött a rendelet, úgy a Magyar Diák Sport Szövetség minden alkalmazottjának home office-ban kellett elvégezni a munkát, és hát sajnálatos módon ez egy ilyen áldozattal járt, hogy a diákolimpiát is fel kellett függeszteni, azaz befejezetnek kellett nyilvánítani. Nagyon sok beszélgetés, nagyon sok tanácskozás előzte meg ezt a döntést, de ebben a pillanatban úgy gondoltuk, hogy ezt kell meghozni mindannyiunk biztonsága érdekében. nagyon szomorúak vagyunk, és tudjuk, hogy testnevelő tanárok, gyerekek nagyon-nagyon csalódottak ez miatt, de hát nem kell messzire menni, nézzük meg, az olimpiát is elhalasztották. Én el sem tudom képzelni, hogy nagyon sokan, akik nagyon-nagyon sok munkát tettek ebbe bele, hogy mennyire csalódottak lehetnek, mert ugye egy évvel idősebbek lesznek, mire kijutnak. Tehát az az igazság, hogy nincs jó megoldás ebben a helyzetben. Úgy gondoljuk, hogy azt a megoldást kell választani, ami a legkevésbé fáj, és ami a jelet adott helyzetben a legbiztonságosabb. Úgyhogy én bízom benne, hogy a következő idényben, a következő diákolimpiai idényben ez nem fogja a részvételi kedvet befolyásolni, és hogy ott a kettős erővel, elánnal vetik bele magukat mind a testnevelők, mind pedig a gyerekek a küzdelmekbe.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, Pajcs Róbert az ICER vendége. Most egy pici zene következik, és utána innen folytatjuk.
ICER, a Halas Rádió sportmagazinja.
Az ICER mai vendége Pajcs Róbert, akivel már nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt néhány percben, a testnevelő tanárságról, a kézlabda edzések mikéntjéről és a családról természetesen, hiszen egy kihagyhatatlan téma. Közelmúltban megírtad a disszertációdat, megvédted a disszertációdat, mostantól kezdve néhány hónapja most már doktor Pajcs Róbert vagy. Mit jelent ez egyáltalán, miből érted, és miért tartottad a fontosnak, hogy tudományos szintre emeld a tudásodat?
Igazából az egyetemi életben, illetve az egyetemi hierarchiában szükséges a tudományos fokozat elérése, hogy minősített oktató oktathassa a tárgyat. Tehát effektíve, hogy megtarthassam az állásom, nekem nyilvánvalóan meg kellett csinálni a fokozatszerzést, de nem csak ez motivál. Tehát alapból az ismeretszerzés, és hogy folyamatosan tanuljak, az alapból benne volt. És ha motivációnál tartunk, akkor elmondhatom, hogy hát a disszertáció tárgya is motiváció volt, tehát a magyar felnőtt kézilabda férfi bajnokságban szereplő kézilabda játékosok motivációja, észletmotivációs környezet, illetve sportoló-edző kapcsolata volt a témám. Igazából azt szerettem volna, hogy feltérképezni a magyar kézilabdában, hogy a magyar kézilabdázók, illetve a külföldiek között van-e valamilyen motivációs jellemző különbség, ami miatt esetleg mit tanulhatunk tőlük, vagy egy ajánlást esetleg megfogalmazni az edzőknek, hogy hogyan tudják a magyarokat egy kicsit jobban motiválni. És hát lényegében ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés volt. Több mint 100 oldalon keresztül próbáltam ennek a végére járni, és hát az volt a konklúzió, hogy nyilvánvalóan teljesen máshogy kell a magyar játékosokat motiválni, tehát olyan dolgok derültek ki belőle, tehát hogy a külső motiváció a külföldieknél magasabb, a magyar játékosoknál pedig az introjektált motiváció magasabb, ami azt jelenti, hogy a büntetés elkerülése, a megfelelési kényszer nagyon nagy motiváció. És úgy gondolom, hogy ha egy felnőtt profi kézilabdázónál ez megjelenik, akkor itt az utánpótlás nevelésbe kell keresnünk nekünk a titoknyitját. Tehát ne olyan edzéseket, ne úgy álljunk a gyerekekhez, hogy az motiválja őket, hogy én megfeleljek otthon az edzőmnek, vagy pedig, hogy nem is tudom, hogy elkerüljem a büntetést, hanem hogy tanuljak, hogy szeretnék előrébb tovább jutni, megdolgozni ezért, és kimutatódott sajnos, hogy a külföldieknek nagyobb az ilyen belső motivációkjuk nálunk, és úgy gondolom, hogy ez egy intőjel, hogy egy kicsit az utánpótlás nevelésben kell fejlődnünk, ami a kézilabdázást illeti.
Sikerült a védés, hiszen doktor lettél, de egy másik platformon is haladsz folyamatosan előre, hiszen ha jól tudom, most szakedző vagy, kézlabda szakedző, de ha minden jól megy, és miért nem enne minden jól, szeptembertől mesteredző is leszel. Mi ez tulajdonképpen?
Igen, ugye említettem az előbb, hogy az ember egész életében tanul, ha akarja, ha nem, közvetve vagy közvetlenül, és hogy ezt a tanulásról legyen bizonyítékom is, úgy döntöttem egy évvel ezelőtt, hogy megpályázom, felvételizek a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központjának a mesteredzői, az EHF mesteredzői képzésére. Szerencsére 16 vagy 17 társammal együtt országos szinten kiválasztásra kerültünk, bejutottunk a képzésbe, és a legnagyobb szakértőségek szakemberektől tanulhatunk, mint például Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, vagy egyéb más kiemelt szakemberek. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem a szakma oldaláról, hanem maga az emberi fejlődés, személyiségfejlődés, a sikerre való útnak a szempontjából nagyon sokat tanultunk. Ez a nincs még vége, ugyanis még pár hónap vissza van, de most éppen a szakdolgozatom leadásán dolgozom. Úgy gondolom, hogy ez nagyon plusz, ez egy olyan hozadék lesz, amit tudok majd kamatoztatni akár a kézilabdás munkámban, vagy akár az egyetemi munkámban is.
Térjünk vissza a mai naphoz, ezekhez a napokhoz, a karantén helyzethez. Te látod-e már a végét? Nem szó szerint értem, és a dátumokra vagyok kíváncsi, hanem hogy utána hol folytatod, hol folytatjátok, mi lesz a kézilabdával, a testnevelőséggel, a családdal. Te mit vársz a következő hetektől?
Én megmondom őszintén, én várom a végét, de nem vagyok elkeseredve, és alapvetően körvonalazódtak bennem azok az utak, amit, hogyha az élet visszakerül a normális kerékvágásba, és én gondolom szeptember-október ez talán megtörténik, hogy milyen lépéseket kell tennem, tehát szerepel előttem az, hogy megszerzem a habilitációt, habilitációs fokozatot, erre még 3-4 évet várnom kell, de már megvan, hogy miből szeretném a könyvemet megírni, tehát a sportmotivációs kutatásokat Magyarországon szeretném egy kicsit jobban megismerni, illetve bemutatni majd a jövendőbeni olvasóknak. A vége felé járunk, talán átköltözünk egy nagyobb házba, úgyhogy ez is egy elsődleges projekt, szeptembertől már talán ez is megvalósul. Úgy gondolom, hogy az UKSC-nél is nagyon szépen haladunk tervezésben, fejben, hogy ha véget ér ez az egész, akkor újult erővel és elánnal vágjunk bele a munkának. És szerintem mindenkinek azt kéne, hogy egy kicsit megpróbáljon a feszített napirend ellenére megpróbálni kiélvezni ezt a helyzetet. Tehát feltöltődni egy kicsit, hiszen mindenki otthon van a családjával, a gyerekeivel, és ebből meríteni erőt, hogyha majd vége lesz ennek az egésznek, akkor újult erővel, elánnal, energiákkal vágjon bele a munkába, és úgy gondolom, hogy ez pozitív lesz, és lehetséges is lesz.
Robi, így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide a stúdióba.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége dr. Palcs Róbert, testnevelő, kézilabda szakember, a Magyar Diáksport Szövetség szakértője volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, viszont hallásra egy hét múlva.